Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy napon Jézus, amikor estelet, így szólt tanítványaihoz: keljünk át a túlsó partra. Erre azok elbocsátották a tömeget, és Jézus magukkal vitték úgy, ahogyan ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük. Nagy szélvihar támadta, hullámok a bárkába csaptak úgy, hogy az már-már megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Fölkeltették és megkérdezték: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Erre fölkelt, ráparancsolt a szélre, és ezt mondta a tengernek: hallgass el, nyugodj meg! A szél elállt, és nagy csendesség lett. Ekkor hozzájuk fordult: miért féltek? Még mindig nincsen bennetek hit. Nagy félelem fogta el őket, ugyanis egymást kérdezgették: ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki? Ezek az evangélium igéi. Testvérek, csak egy gondolatot szeretnék a mai ünnepi alkalomhoz, a Te Deumhoz hozzáfűzni, ahol a kereszténység megjelent, ott mindig két dologgal kezdett. Először is kórházat, ispotályt alapított, aztán iskolát. És mi talán nem is tudjuk megbecsülni, esetleg a felnőttek már föl tudják mérni, hogy milyen nagy jelentőségű az, hogy nekünk lehetőségünk van tanulni. Milyen nagy dolog az, hogy az ember kultúrát kap, mert a kultúra biztonságot ad az embernek. Ebben a világban, ahol annyiféle kuszaság van, a kultúra, amit kaptunk a tanárainkon, az iskolánkon keresztül, az mindenképpen segít eligazodni, az biztos pontot jelent, és éppen ezért adunk hálát az Úristennek, még akkor is, hogyha én sem szerettem iskolába járni gyerekkoromban, de visszatekintve azt kell mondjam, semmi fölöslegeset nem tanult az ember. Valahogy valamiképpen az ember felnőtt ényéhez hozzátartozik az iskolázottsága, és azt kell látsuk, hogy Magyarországon nem mindenkinek adatik meg az, hogy úgy járhat iskolába, hogy ott valóban épkézláb tanítást kap, mert hogy az ember nagyon könnyen le tud maradni, és nagyon könnyen csak a frusztrációnak a forrása lesz az iskola, kötelező iskolába járás. Mi azért vagyunk itt együtt, hogy hálát adjunk azért, amit ebben az évben kaptunk, akár a világi tudásban, akár pedig a hittanban. Mindenképpen fontos ezt megjegyezni így a Te Deum kapcsán. Ami azonban még fontosabb, testvérek, az ember föl szokta tenni a kérdést, így a járvány alatt még könyv is született ezzel a címmel, hogy hol van Isten a járvány idején. Aztán jelentek meg ilyen cikkek, könyvek, interjúk, hogy hol volt Isten a holokauszt idején, hol volt Isten Auschwitzkor, hol volt Isten ekkor, akkor. És most azt kell megkérdezni az embernek, hogy hol van az Úr Jézus akkor, amikor mindenféle nehézségeink vannak, amikor családi gondok vannak, amikor az embernek munkahelyi vagy akármilyen problémái vannak, akkor azt szoktuk gondolni, úgy szoktuk érezni, mint az apostolok, hogy Uram, nem törődsz azzal, hogy mi elveszünk. Ehhez képest Jézus ott van a bárkában. Ehhez képest Isten ott volt Auschwitzban. Ott volt azokban, azok között, akik szenvedtek. Isten itt van velünk a járvány idején is. Isten nem kívülálló, hanem részese a mi életünknek. Isten együtt szenved az övéivel, együtt szenved az ő gyermekeivel. Miféle atya lenne az, akit nem érint meg a gyermekeinek a szenvedése? Miért kellett volna kereszten kinyilatkoztatni az atyát, ha ő nem osztozna a mi szenvedéseinkben és nehézségeinkben, ha nem lenne velünk a bajban is? Az Isten nem egy varázsló, nem kuruzsló, hanem az Isten olyas valaki, aki osztozik az övéinek a sorsában, és éppen ezért ő együtt szenved mi velünk. Mi is együtt tudunk szenvedni az Úrral, ez a nagyszerűsége a nagy hétnek, amikor az ember ezt megtanulja, a kompassziót, az együtt szenvedést az Úr Jézussal, az együttérzést Krisztussal, és ugyanakkor viszont mindez abból fakad, hogy Isten együtt szenved mi velünk, együtt érez mi velünk. Mi úgy látjuk, hogy nem törődik azzal, hogy mi elveszünk, pedig ott van a bárkában. Az, hogy Jézus alszik, az pontosan azt mutatja, hogy az aggódásban nem vesz részt. Nézzétek meg, érdemes kikeresni a Szentírásból azokat a részeket, ahol valaki alvásba menekül. Az alvás egyfajta ilyen depressziós tünet, hogy az ember nem akar részt venni valamiben, inkább elalszik. Így alszik el Jónás. De az alvásnak van egy másik része is, hogy valóban nem akarok részt venni valamiben, ezért én nyugodtan alszom, nem aggódozom, mert hogy én tudom, hogy mit tudok tenni. Olyan fontos ez a Jobb könyvéből való részlet, testvérek, A zsidók is úgy voltak testvérek, mint mi keresztények, hogy bár így úgy ismerjük a Szentírás, de nem egyformán volt fontos nekik minden szentírási könyv, nem ismertek mindent egyformán. Jobb könyve az egyik legismertebb része volt az Ószövetségnek, az egyik legfontosabb hivatkozás volt már Jézus korában is a rabbik számára. Így tehát ez a jelenet, amikor az Isten azt a kérdést teszi föl, hogy ki zárt el kettős kapuval a tengert, amikor előtört a mélység öléből, ki volt az, ez nem egy eldöntendő, megválaszolandó kérdés, hanem állítás, hogy én az Isten vagyok az, aki határt szabok a teremtésnek, én vagyok az, aki a teremtett erők fölött uralkodok, én vagyok az, aki adom az életet, és én vagyok az, aki adom a halált. Itt Isten állítást tesz. Önmagáról beszél, Jób számára ez az érv, hogy ő az Úr, és ezt végső soron újra vissza kell tanulnunk testvérek, mert mi keresztények nagyon könnyen elhisszük azt, hogy egyenlő félként beszélhetünk Istennel. Egyébként egyenlő félként beszélhetünk Istennel, de annak a tudomásul vételével, hogy mégis ő az Úr. Ő az, aki engem létbe hívott, nem én döntöttem úgy, hogy méltóztatok megszületni, hanem ő hívott létbe engem, és ő lesz az, aki ugyanazzal a szeretettel, mint amivel létbe hívott engem, kiszólít ebből az evilági létezésből, és magához hív engem. Ő adja az életet, és ő adja a halált. És ez az Isten vált emberré, ez az Isten együtt érez velem, ennek az Istennek a szándékairól nyilatkoztatta ki az élő Isten fia, hogy mindazt, amit tesz, azt irántam való szeretetből teszi. És a tanítványok ezt értik meg. Most, amikor ebben a jelenetben megkérdezik egymástól, hogy ki lehet ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki, nem tudnak rá válaszolni, még nem tudják, hogy ki ez. Még nem halt meg Jézus, még nem támad föl a halálból, és a Szentlélek még nem árad ki, így ebben a jelenetben a tanítványok ostobán nem ismerik föl a kilétét. De akkor testvérek, amikor Márk evangélista 65 körül leírja ezt a jelenetet, akkor már tudják a választ, hogy maga az Isten volt az, aki parancsolt a tengernek, és nagy csendesség támadt. 65 körül már az egyház túl van az első viharokon, amikor úgy tűnik, hogy ellenszél fúj, folyamatosan ellenszél fúj az egyház hajójának, hogy a hajó olybá tűnik, mintha el akarna süllyedni. Olyanok a körülmények, hogy az egyházat veszélyezteti a külső erőknek a szövetsége. Nézzétek meg, hogy 65-re már hány és hány vértanúja van az egyháznak, mert hogy üldözés van folyamatosan az egyház ellen. És ilyenkor az ember ugyanazt tudja kérdezni, mint a 21. században mi kérdezzük, hogy hol van ilyenkor Isten. És azt kell mondani, hogy ott van a bárkában, ott volt a bárkában, és most is itt van a bárkában, és az ő passzivitása az nem tehetetlenség, hanem annak a tökéletes tudása, hogy a világ történelmét mégis a mi Urunk Istenünk irányítja. Ennek a világnak a ura, ennek a világnak a fejedelmét már kivetették ebből a világból, csak ez még nem vált láthatóvá. Nekünk van szerepünk abban, hogy a hitünk által, az Istenbe vetett bizalmunk által azt sugározzuk, hogy a világ sorsa már eldőlt. A világot megváltotta a mi Urunk Jézus Krisztus, csak ez a megváltás még nem vált láthatóvá, ez még nem vált nyilvánvalóvá, és ebben van nekünk szerepünk, a személyes hitünkkel, a hitvallásunkkal, a helytállásunkkal tudunk tanúságot tenni arról, hogy az Úr nem azért alszik, az Úr nem azért tétlen, mert tehetetlen, vagy nem törődöm, hanem azért, mert hogy azt várja tőlünk, hogy megbízzunk ő benne. Azt kérdezi a tanítványoktól, hogy még mindig féltek, nincs bennetek hit, nincs bennetek bizalom, mert a hit az bizalmat jelent. Amikor az ember fél, akkor a bizalom az elillan. És nekünk ezt a bizalmat kell erősíteni a mi Urunk Jézus Krisztusban, mert ő általa van szabad utunk az Atyához. Ő általa válik láthatóvá az Atya, aki osztozik a fiak szenvedésében, aki együtt érez az ő gyermekeivel, aki nem okozója a rossznak, hanem ugyanúgy elszenvedője, mint te meg én, és éppen ezért az Úr Jézus azt várja tőlünk, hogy bízzunk benne. És bár a látható az olybá tűnik, a látható azt mutatja, mintha nagy veszély lenne, de amíg velünk az Úr, amíg még ha alszik is, még akkor is, ha tétlennek tűnik, akkor is, amíg velünk van, addig alapvető tragédia nem történhet. Van nehézség, mindegyikünk előbb-utóbb meg fog halni, vannak járványok, vannak betegségek, sőt, történnek balesetek, történik olyasmi, amit a köznyelv tragédiának hív, de az igazi tragédia, testvérek, amikor valaki véletlenül elveszik, és véletlenül pedig nem lehet elveszni, mert az Úr velünk van. Itt alszik a bárkában, itt alszik mellettünk, itt van most is közöttünk, csak azért, mert nem látható a földrengésben, vagy a szélvészben, a szélviharban, ettől még jelen van a mi életünkben. És éppenséggel azt várjam, azért adott nekünk képességeket, tehetséget, ezért vagyunk tehetősek, testvérek, mert tenni tudunk valamit a többiekért, és rajtunk keresztül akar békességet, azt a nagy csendességet, amit az Jézus szavára támad, azt általunk akarja megvalósítani. Mi vagyunk azok, akiknek adott iskolázottságot, adott kultúrát, adott családot, adott értelmet, adott fizikai és lelki erőt. Mi vagyunk azok, akiket megajándékozott azért, hogy rajtunk keresztül segítse azokat, akiknek mindez nincsen. És nem azért nincsen, mint amit divat gondolni, testvérek, és keresztény körökben állandóan ott látom ezt az áldozat hibáztatást, hogy ő tehet arról, hogy nem tanul, ő tehet, hogy nincs munkája, ő tehet arról, hogy ilyen körülmények között él, mert miért nem mosakszik, miért szemetel, miközben, ha egy kicsit közel megyünk, akkor rádöbbenünk arra, mert nincs lehetősége, mert nem tud magáért tenni, mert a mi erőnkkel élnek azok, akiknek nem adatott meg az, ami nekünk megadatott, és ekkor, amikor tedeumot tartunk, háladást tartunk, akkor pontosan ezt kell számba venni, testvérek, hogy mi sokszorosan megajándékozottak vagyunk, és ennek következtében elkötelezettek vagyunk, lekötelezettjei vagyunk Isten jóságának, hogy ezt a jóságot megmutassuk, és ezt a jóságot továbbadjuk. Azt mondja Pál apostol a mai szent eszkében, hogyha eddig valaki, hogy senkit sem akarunk emberi tekintet szerint ismerni. A biblikusok vitatkoznak azon, hogy vajon Pál apostol ismerte a názareti Jézust, vagy nem ismerte. Egy egészen biztos, hogy akkor, amikor Jézus ott a Damaszkuszi úton megjelenik neki, akkor Pál apostol határozottan azt mondja, hogy ez nem látomás volt, hanem ő ugyanúgy találkozott az Úrral, föltámadott Krisztussal, mint ahogyan az apostolok, a többi apostol találkozott a föltámadottal. De azt mondja Pál apostol, hogy mostantól kezdődően nem ez számít. Nem az számít, hogy mit látok és mit hallok, nem az számít, hogy fizikailag valami hogyan néz ki, hanem mindent a hit alapján akar látni. És ez az, testvérek, amire mi is lekötelezettjei vagyunk az Úrnak, hogy meg kell próbálnunk a világot a hit szemével nézni. Ez nem olyan egyszerű, testvérek, mert van az emberi valószínűség, mert azért vagyunk tanultak, mondjuk így azért vagyunk műveltek, esetleg okosak, mert az ember, ebben a világban el tudunk igazodni. Csak hogy ez a világi tudás nagyon könnyen rabulejti az embert, és ebben a világi tudásban fölöslegesnek, sőt sokszor ostobának tűnik a hitnek a szempontja. Márpedig mi a hit alapján, a bizalom alapján akarunk, az Istenbe vett bizalom alapján akarunk élni, nem magunkat akarjuk üdvözíteni, hanem az Istentől jövő üdvösséget akarjuk elfogadni. Mi nem azért vagyunk itt, testvérek, mert különbek vagyunk azoknál, akik nincsenek itt, mert nem értek ide, vagy nem akartak jönni, hanem azért, mert minket megszólított, fület adott az Isten, és a mi fülünk meghallotta az ő szólítását, és valami oka van ennek, testvérek, valami célja van azzal az Istennek, hogy minket idehívott, hogy itt tart, hogy megtart a hitünkben, megtart bennünket az emberségünkben. Ez egy titok, testvérek, amit egy életen keresztül kutat mindegyikünk remélhetőleg, és remélhetőleg egyikünk sem tudja pontosan megválaszolni, esetleg majd a halála pillanatában tör rá az egyértelműség, hogy mi volt a célja az életének, mi volt a célja vele Istennek. De addig folyamatosan kutatjuk ezt a titkot, a saját hitünknek, a saját emberségünknek, kiválasztottságunknak a titkát, és próbálunk meg alázattal szolgálni, és alázattal rendelkezésre állni a többi ember számára. Minden esetre az apostolok megtapasztalják Jézusnak az isteni hatalmát. Ugye a biblikusok szokták mondani, hogy különféle csodái vannak Jézusnak, szokták osztályozni, meg besorolni az Jézusi csodákat. Egy egészen biztos, hogy Jézus a föld élete során természeti csodákat is hajtott végre. Természeti csodákat is művelt, olyant, amikor a fizikai világon, a fizikai erők fölött való hatalmát mutatja meg, a természet fölötti hatalmát. És az apostolok ezt látják, ezt megvallják, és majd aztán, amikor 325-ben megfogalmazzák a Szent Háromságnak a hittételét, és mondjuk így, hogy dogmát hirdetnek a Szent Háromsággal kapcsolatban, akkor ezekre a tapasztalatokra hivatkoznak arra, amit Márk evangelista leír, hogy akkor, amikor még nem látták Jézust föltámadni a halálból, akkor, amikor még nem jött el a Szentlélek, amikor még nem értettek semmit, akkor is megtapasztalják, hogy Jézusnak elsőprő ereje van a természet erői fölött, hogy valódi isteni hatalma van, de nem értik azt, amit látnak, és nem értik azt, aminek a részesei. De megvallják hűségesen, hogy igenis, láttuk azt, hogy elcsendesítette a tengert. Láttuk azt, hogy halottat támasztott föl. Láttuk azt, hogy meg tudta szaporítani a kenyeret. Láttuk azt, hogy a vizet borrá változtatta. Hatalma van annak a názareti Jézusnak, aki aztán a föltámadásban Isten hatalmas fiának bizonyult. Nem kitalálja az egyház a Szent Háromság hitét, hanem fölfedezi, megérti és megvallja. És ennek egy fontos része a természeti csoda, ami ebben az evangéliumi szakaszban is történt. És persze van egy ekléziológiai vonatkozása is, már amikor Márk evangelista leírja, már akkor is a kép, a bárkának a képe az egyházra vonatkozott, és a külső viszály, vagy a külső hányattatás az az egyháznak a helyzetét is leírja. Maga az egyház van állandóan üldöztetés közepette, ellenszélben, maga az egyház van állandóan az elsüllyedésnek a határpontján, de maga az Úr az, aki mégis csendességet ad, és amikor már azt hiszük, hogy elveszünk, akkor ő szól, és békét teremt. Szól, és az egyház tovább hajózik, mert hajózni pedig szükséges. Úgyhogy testvérek, ez a mai evangélium, azt hiszem, hogy mindegyikünknek, aki kérdésekkel szokta az Isten zaklatni, hogy hol vagy Uram, miközben én itt vagyok, te hol vagy, annak válasz lehet arra, hogy itt van mellettem, itt van velem együtt is. Azt gondolom, hogy egy keresztény embernek, egy hívő, gyakorló katolikusnak, igenis, amikor ilyen kérdéseket tesznek föl, hogy hol volt Isten a holokauszt idején, hol volt a gulág idején, hol volt a járvány idején, akkor azt kell mondani, hogy veled volt, velünk van, most is, nem csak akkor, hanem most is. Megvannak a mi életünknek a nehézségei, és ezen közepette is az a hitvallásunk, hogy itt alszik a vánkoson, mert hogy föl tud kelni, és bármikor csendességet parancsol, amikor ő akarja, hogy csendesség legyen. Nem én rendelem a csendességet, hanem ő ad időről időre azért csendességet, hogy az ember kipihenje magát, hogy életre keljen, hogy új erő költözzék bele. Úgyhogy mi, a mi Urunk valóságos Istennek bizonyul már a tanítványos szemében az élete során is, és ez lesz az, ami aztán a föltámadásban visszavonhatatlanul láthatóvá lesz, és ez lesz az, amit megértenek akkor, amikor kiárad a Szentlélek, és ezt vallja azóta is az egyház, és ennek a hitvallásnak vagyunk mi is a gyermekei. Azért lehetünk itt, mert az őseink megértették, megvallották, ragaszkodtak a Szentháromságos hitükhöz, ahhoz, hogy a názareti Jézus bár valóságos ember volt, testi fáradalmakkal, testi gyöngességgel, ugyanakkor mégis valóságos Istenként még a vihart is uralni tudja, még a vihart is le tudja csillapítani. Így aztán a Jób könyvében föltett kérdése, hogy ki az, aki elzárta kettős kapuval a tengert, amikor előtört a mélység öbléből, erre azt lehet válaszolni, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az. És éppen ezért a kérdése Jézusnak, amit az apostolokhoz intéz, az nekünk is szól, hogy még mindig féltek, nincsen bennetek hit, és mi azt akarjuk rá válaszolni, hogy nem félünk, és valóban bízunk ő benne, akkor, aki akkor, amikor ideje van, amikor szükségünk van rá, akkor föl fogja tárni előttünk is az ő hatalmát. Amen.